Mária Rádió Celdömölk, az FM 92,5-es frekvencián.
Versről versre. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Irodalmi magazin műsorunkkal köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai műsorunkban Berzsenyi Dániellel és Heltai Jenővel ismerkedhetnek meg egy-egy versük, valamint életútjuk, emberi tulajdonságuk, költészetük jellemzői alapján. És akik ebben közreműködnek, Barta István és Molnár Gábor urak, a magazin műsor állandó résztvevői. Tisztelettel köszöntöm Önöket, uraim, hallgatóink nevében is. És kérdezem, hogy ma ki szeretné kezdeni?
Kezdhetem én is.
Jó, kedves Gábor, melyik verset választotta? Mit fogunk ma hallani?
Búcsúzás Kemenesaljától. Berzsenyi Dániel, ugye, Kemenesalja költője. Az első nagy költője talán. Az ő munkássága, az egész élete két részre oszlik. Gyermekkorát, ifjúkorát, és még fiatal családapa korszakát is itt Kemenesalján töltötte. Egy házas hetén született 1776-ban, és édesapja birtokán gazdálkodott, majd a sömjéni, Kemenes sömjéni birtokot vette át fiatal korában. Tanulmányait Sopronba végezte, ahol nagyon sok élményhez jutott, ugye Sopron akkor is már kulturális városa volt a 18-19. Században is Magyarországnak, és Berzsenyi Dániel ezen iskolája alapján egy művelt nemes lett, olyan művelt nemes, aki a maga természetességével magában hozott egy bizonyos paraszti létet, egy nemesi létet, és magával hozott egy hazaszeretetet, egy tájszeretetet. A hazaszeretetet, a tájszeretetet talán Berzsenyitől tanultuk először. Ő mondta azt is, illetve Várkonyi Nándor, aki írt róla is, meg Kemenesejel és az egész Pannoniáról, hogy táj és nép együtt alkotja az országot. Ez valóban így van, és ez az ő munkásságának egyik vezérfonala volt. Egészen 1804-ig itt Kemenesalján élt, első verseit is itt írta, hiszen Kis János, akkori dömölki evangélikus lelkész, később evangélikus püspök fedezte őt fel, és küldte el a verseit Kazincinak, akivel egyébként aztán atyai jó barát lett. 1804-ig, tehát majdnem 30 esztendeig itt élt Kemenesalján, és 1804-1805 volt az a forduló, sorsfordító életében, hogy elköltözött Somogy megyei, a család Somogy megyei birtokára, Niklára. Ez egy Somogy megyei kis falu, ami úgy mondanánk most, hogy Isten háta mögött van, ott is maradt egyébként ma is. De hát ők zöldbirtokai ott voltak, és a továbbiakban ott gazdálkodott. Egész életére, munkásságára nagy hatással volt Kazinci és a nyelvújítás is. Ennek ellenére mégis ugye ez köztudott szintén elhangzottak Kölcsey Ferenc bíráló szavai, többek között nemesi dagályossággal vádolta, emellett a túlzott latinosságot kifogásolta. Hát korábban már ugye azért már mégis ez átnyúlik a reformkorba, majd át is nyúlik a reformkorba ez az időszak. Tehát, hogy túlzott latinosság jellemző a költészetére, legtöbb versében rengeteg latin szó található, és hogy nem közérthető, nem annyira nemzeti. Ez volt ellene a vád, de hát ő erre aztán megsértődött, lehet, hogy joggal. Azt is feltételezte, hogy Kazinczy is közrejátszott abba, hogy ő bírálat érte, akivel pedig már ugye mondottam, hogy nagyon jó barátságban volt. És hát ez az egész életútját elkísérte innentől kezdve, tehát a bírálattól kezdve, és csak akkor történt változás, amikor halála után a Magyar Tudományos Akadémia emlék ünnepségén, az emlékbeszédben Kölcsey bocsánatot kért, ugye, ismert, hogy sírod fölött zeng az engesztelő szózat. Ez azt jelentette, hogy ha hallotta volna, talán ő is megbocsátott volna Kölcseynek, de hát már akkor ő ezt nem hallhatta. Ez a verse, ahogy az elején is szóltam róla, a táj szeretetről, a szülőföld szeretetről, család szeretetről szól, ami nagy kötődést jelentett Kemenes aljához, hiszen tehát mondhatom, hogy életének majd két év hiány a felét, hiszen 60 évet élt összesen, a felét Kemenes alján töltötte, és hát ez az a nyájas gyermekkor, ez az a nyájas ifjúkor, amire az ember amúgy is általában szívesen emlékezik vissza. Somogy megyében ugye a nagyobb birtokai voltak, de hát ezőtt ott már azért arra sarkalta, hogy korszerű gazdálkodásra fordítsa erejét és idejét is, hogy a gazdaságát formában tartsa, hiszen köztudott a mezei szolgalomról írott munkái, ami korszerűnek mondható, hiszen a szövetkezést, a gazdák összefogását javasolta már akkor a 19. század elején. És ez a korszak volt az is, ami egy kicsit talán politikai válságba is sodorta őt, hiszen nagyon bízott Napóleonba, meg a napóleoni eszmékben is hitt. A Napóleon a című versében is, hogy akkor még így mondta, hogy nem te valál győző, hanem a kor lelke, szabadság, melynek zászlaját hordta dicső sereget. Tehát bízott Napóleonban, és de ez a sor, mert aztán a folytatásnak különösen, már azt jelentette, hogy csalódott, ugye Napóleonban, mert császárrá koronáztatta magát. Elindult néptribunként, aztán császár lett, és a végén diktátor lett. Aztán, amiben általában, ahogy ez szokott végződni, bele is bukott. Tehát volt egy politikai helyzet is a 19. század elején, egészen Waterloo-ig eltartott ez, az oroszországi bukástól, már lefelé ment ugye a nagy Napóleon csillagzatja is, és Bezsegi csalódottsága is. Ugye 1836-ban halt meg, tehát teljesen végigélt ezt az időszakot, aminek nagy vágyakozásai voltak, de azok jelentős része nem valósult meg. De most azért térjünk vissza a vershez. Tehát táj és táj szeretet az, amit Bezsegitől is megtanulhattunk, és én legalábbis főként úgy gondolom, hogy tőle is, az ő verseiből is tanultam. Ez a búcsúzás Kemenes aljától című verse, ez akkor keletkezett, amikor a Börze háton keresztül, tehát a Bakonyon keresztül, a déli Bakonyon keresztül elindult Somogy megyébe, ami az akkori körülmények között nagy távolság volt Kemenes aljától. És aztán, ahogy elérte a Bakony erdeit, eltűnt a szem elől a Sárkhegy, és ebből táplálkoznak visszaemlékezései, és szeretete, táj szeretete ebben a versben.
Akkor kérem, Gábor, mondja el a verset.
Búcsúzás Kemenes aljától. Messze sötétedik már a sárk teteje. Ezentúl elrejti a Bakony erdeje szülőföldem képedet. Megállok még egyszer, s leállt visszanézek. Ti kékelő halmok, gyönyörű vidékek, vegyétek búskönnyemet. Ti láttátok az én bölcsőmnek ringását, s ácsorú ajak a melső mosolygását szülén forró kebelén. Ti láttátok a víggyermek játékait, a serdülő ifjú örömit gondjait, éltem vidám reggelén. Mélyen illetődve búcsúzom tőletek. Elmégyek, de szívem ott marad véletek a szerelem láncain. Hímezze bár utam tesszáli dirulmány, koszorúzza fejem legdicsőbb ragyóvány a szerencse karjain. Bánatos érzéssel nézek vissza rátok, ti szelíd szerelmek, vidám nyájasságok, örömmel tölt órái. Nem áld vissza nékem már semmi titeket, evezzen bár körül a mély tengereket, mint Magellán gályái. Ó, gyakran a szívnek édes ösztöneit, s tárgyaihoz vonzó rózsaköteleit egy tündérkép elvágja. A szilaj vágyások gigászi harcait, e bújdosó csillag ezer orkánjait bévont szemünk nem látja. Hív szívünk csendesebb intését, nem halljuk, az előttünk nyíló rózsát letapodjuk, messzebb járnak szemeink. Bámulva kergetjük álmunk tarka képét, örökre elvesztjük gyakran éltünk szépét, s későn hullnak könnyeink.
Most kérem Barta István urat, mondja el, kitől választott verset mára.
Herta Jenő.
És akkor kérem Istvánt, hogy majd a verset is, és természetesen a költőt is ismertesse meg a hallgatókkal.
Mielőtt elkezdeném a mondókámat, hadd emlékeztessem rá magunkat, Marika, hogy az idei Kresznerics díjat Gábor kapta. Gratuláljunk neki.
Gratulálunk a Gábornak.
Hát Herta Jenő szép úrt ért meg, 1871 Pest, 1957 Budapest, terménykereskedő fia. 14 éves korában már újságban megjelent verseket írt, jogot tanult, de mint a költői általában nem végezte. Újságíró Magyar Hírlap, a Hét, Pesti Hírlap, Pesti Naplónál, aztán 1892-ben katonáskodásra adta fejét, elvitt egész a hadnagysági. Azután utazgatni kezdett, volt Bécsben, Berlinben, Isztambulban. 1914-es évben már újból itthon van, dramaturg, majd igazgató a Vígszínházban, 1918-ban az Athénium kiadó igazgatója, 1929-től a Belvárosi Színház, majd 1932-től a Pesti Magyar Színház igazgatója volt. A második világháborút megelőző zsidó törvény miatt just sem tért mentességet Horthy Miklóstól, inkább elbújtosott külföldre. 1945-ben tért haza. Nem csak életét élt el az a könnyedséggel, de ő ilyen volt műveiben is. Tényleg csak röviden erről pár szót. Ki ne ismerni a megírt 10 színművek közül a Néma Leventét, amit 1936-ban mutattak be. Mit tesz Isten a Magyar Színházban, ahol éppen ő volt az igazgató. Ki ne olvasta volna 8 regények közül a 111-est, amiből később film is készült. Modern Dalok című verses kötete után még 3 másik is született, sok novellát is írt, vagy más műfordításaiért francia becsületrenddel tüntették ki, amit még Rónai György se kapott meg, pedig ő ültette át a Lafonde meséket a magyar verses kiadásba. Kinyomolod volna Kacsó Pongrácz János vitézéből az Egy rózsa százszegben beszél, nos a dalszöveget más hasonlókkal ő írta. De folytathatnám most ott eszével, filmfeldolgozásaival. 1948-ban Kossuth érdemrend első fogadatával, 1957-ben pedig Kossuth díjjal tüntették ki. Kerepesi sírján Borsos Miklós szóra látható. Már egy korábbi műsorban említettem a Czernömölki művész házaspár nőtagját, Őri Irmát, aki többek között a Művelődési Központban előadott költészeti műsort megálmodja, megrendezi, hihetetlen szakértelemmel és szeretettel a köréje csoportosuló irodalmat kedvelő és verserés kis vállalótagokkal. Nos, egyszer ilyen műsor keretében rám bízta a Hertai legismertebb versét, a Szabadságot. Én most mégis egy másik verset választottam, a Vénkocsis dalát. De mielőtt a verset elmondanám, még egy pár gondolat. És még pár dolgot, ami szigorúan hozzátartozik a versmondáshoz, adalékképpen. Hadd emlékeztessem a kedves hallgatóságot Frany Tamás világhírű tudós kutató első gólyai díjasunkra, akit januári beszélgetésünkben már megemlítettem. Előadásaiban többször felhívta a figyelmet arra, hogy a munkakapcsolatok és például a művészegyüttesek kisközösségeinek, ahol mindenki ismer mindenkit, mekkora hatékonysága. Hát ő aztán vizet prédikál, és azt is iszik. Amellett, hogy 11-valahány fiatal munkatársával azt vizsgatja, hogy az emberi agykéregben mintegy 100 milliárd idegsejt, nem tévesztettem el a számot, ilyen-olyan célzattal hogy is kapcsolódik össze, hanem a 13 éven megalakult Ars Nova szakra magas szintű énekegyüttes tagja is, ahol örömmel fedeztem fel az egyik kedves ismerősömet, Hegedűs Katicát is, a Kossuth díjas zongoraművész tanár Hegedűs Endre feleségét, akikkel gyerekeink révén közös a sorsunk. Miért is mondom ezt? Sokszor egy úgynevezett szóló versmondás is ilyen kis közösségi munka. Csak pár példa. Ha az elmondandó vers hangulata megkívánja Fülöpné Nagy Anna Mária és Gregori Zsófia zeneiskolai tanárnőtől, Hegedű Gordonka, templomban többször kértem kíséretet. Ő profi. Csak odaadom nekik a verset, és pontosan tudják azt, hogy milyen zenét, milyen hangerővel, versmondás ritmusához igazodva, hogyan adjanak elő, vagy más. Sif Sándor keresztútja pár részletét, márciusi adás, a katolikus templomban a nagypénteki passió előtt úgy mondtam el először, hogy a kivetítőn megjelentek az odaillő képek Kirner Zoltán plébános atya ötlete alapján. Tarafás Ildikó válogatta ki mind a hatot, talán emlékszünk rá a részletekre. Ítélet, vállára veszi a keresztet, elesik a keresztel, Máriával találkozik, Piéta, és a húsvét öröme, a feltámadás. No, de akkor tényleg jövőjön most már teljesen más hangulatú vers. Hát a Jenő, a Vénkocsis dala. Van nekem egy öreg lovam, meg egy rozzant szekerem. Jó időben, rossz időben mindig vígan terelem. Semmi bajom, semmi gondom, a lovamnak csak azt mondom, gyímadár, hely madár, és a többi tudja már. Napestig a balkon ülök, szundikálok, pipázok, jó időben sütkérezek, rossz időben megázok. Így megy ez már évek óta, nem változik már a nóta. Íj, madár, hely, madár, nem változom én sem már. Egyre vénebb lesz a szerszám, egyre vénebb lesz a ló. Kocsi húzni, utca futni, néki az már nem való. Így azután minden nékem, van vendégem, nincs vendégem, gyívadár, helyvadár, se nagy faszon, se nagy kár. Válogatós úri népség a kocsinba nem ül. Igaz is, hogy cifra rajta nincs, se kívül, se belül. Nem is igen kínálgatom, félre vágom a kalapom, gyívadár, helyvadár, megélek én így is már. Néha mégis betéved egy szerelmes ifjú pár. Készülődök, kószálódok, gyűmadár és helymadár, mire lassan nekivágok, elfelejtik a világot. Gyűmadár, helymadár, édes a csók, csattam már. Vén lovam is, ahogy hallja, a világnak nekivág, mint amikor a huszárló meghallja trombitát. Ahogy büszkén lépegetne, visszatér a régi kedve. Gyímadár, hely madár, de sok csókot hallott már. Eszébe jut a lovannak az a csók, és az a nyár. Az a nyár, és az az eskü. Gyűmadár és helyvadár, olyan tüzes lesz, amilyen volt, a gazdája is ilyen volt, gyűmadár, helyvadár. Bizony annak vége már. Jobb lesz nekünk lassan menni, vén szekerem, vén lovam, jobb lesz nekünk megpihenni, öreg idő, este van. Lassan menni, megpihenni, hogy ne bántson senki, semmi. Gyűmadár, helymadár, miértünk már úgyse kár.
Uraim, köszönöm önöknek az ismertetőket, a személyes vallomásokat a költőkről, és természetesen a gyönyörű verseket, kedves hallgatóink. Önöknek köszönöm, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Versről versre.
Mária Rádió Celdömölk az FM 92,5-es frekvencián.
A celdömölki körzeti stúdió összeállítását hallották.
Mária Rádió.